A két hét múlva... Hányan voltatok már a mennykapui pokollángjai előadáson? Mennykapui pokollángjai két hét múlva, 25-én és 26-án is, 6:30-tól, ez 26-a után, a csütörtök 6 órától. Ez egy evangelizációs színdarab. Hívd el a barátaidat. Légy erős, nekik is annak kell lenniük. Itt szerintem, itt a gyűliben, a nagy teremben. Oké, ez egy olyan színdarab, aminek a dramaturgiája szerintem zseniális, de olyan egyszerűen rendezhető, hogy gyakorlatilag helyi gyülekezeteknek a tagjai, a színészek. Tehát, hogy amatőr színészek adják elő, de mégis nagyon hatásos. Tehát egy látványos, izgalmas színdarab a mennykapuiról és a pokollángjairól, szó szerint, úgyhogy sokkoló, rengeteg ember úgy, ahogy van, megtér a végén. Tehát ott leülnek, azt hiszik, hogy mulatás lesz, azt közben sorsfordulóhoz érkeztek, jó? Mennykapui pokollángjai, nem tudom, hogy meghívókat nyomtattunk-e, van-e ilyenünk, szokott lenni. Interneten le lehet tölteni, kinyomtatni meghívót. Meg szerintem, ha jöttök gyülekezetbe, akkor a gyülekezeti alkalmak után biztos lehet majd vinni meghívókat. Egyébként érdemes megfontolnotok, akinek nem szokása, hogy... Ez egész merész gondolat, tudom, de hogy gyertek el gyülekezetbe. Hát tényleg. Hogyha másodszor vagy itt, kedves egészségedre, ha másodszor vagy itt, akkor az azt jelenti, hogy az első alkalmat kibírtad, és ha az elsőt kibírtad, akkor imádni fogod a gyülekezetet. De tényleg. Tehát ez itt a kis pályázás. Mi csak bohóckodunk. Na jó. De igen. Az igazi, széles vásznú, szörrant hanghatású, az az Isten tisztelet. Tényleg. Úgy értem, most fogjuk az Efezusiakhoz írt levélben olvasni, hogy Istennek ez a terve. Gondolj bele, ha Isten csinál valamit, akkor azt rendesen csinálja. Kitaláltam, hogy fogok segíteni nektek. És tudjátok, mit találtam ki? A gyülekezetet. És mindenkinek azt kell mondani, hogy Úristen, tényleg, ezt találtad ki. Tehát ez nagyszerű. De nem mondunk ilyet, mert nem látjuk, nem értjük. És közben ez a lényege. Kérlek. Úrvacsora van-e a gyülekezetben? Oké. Ha ez egy trükkös kérdés, akkor... nagyon trükkös kérdés. Van-e úrvacsora? A válasz az az, hogy igen. A kérdés úgy hangzik, hogy olyan úrvacsoránk van-e, mint amilyet például a katolikusok vesznek, akkor a válasz az, hogy nincs. Mi a különbség? A különbség igen jelentős, mert a katolikus úrvacsora és a katolikus úrvacsorának azért tulajdonítanak olyan nagyon-nagyon nagy jelentőséget, mert azt hiszik, nem biztos, lehet, hogy nem hiszik, de tanítják, hogy amikor megtörik azt a kenyeret, akkor újra megtörik Krisztus teste, és ez a második, vagy sokadik, ezredik, milliomodik megtöretés az, ami fizet a mostani bűneidért. Tehát a friss bűnökért friss Krisztus teste megtörése. És ez nem biblikus. Ez nincs benne a Bibliában. Ha nincs benne a Bibliában, akkor mit csinálunk? Erősen megkérdőjelezzük. Mennyire erősen? Amennyire erősen csak tudjuk. Miért? Miért? Mert így van, mert a valóság meg nem tapasztalható rendjéről semmilyen más információ forrásunk nincs, csak az, amit Isten kijelent róla. Oké, a többi az találgatás. A többi az feltételezgetés. Illetve, ha ellentmond annak, ami ki van jelentve, tehát amit Isten elmondott, akkor meg eretnekség. Mi az eretnekség? Amikor nyilvánvalóan az ellenkezőjét tanítjuk annak, amit Isten mondott. Ez egyszerű logika? Nagyon egyszerű logika. nagyon nehéz tartani magunkat hozzá, mert alázatot követel. Ugye mindig azt követeli, hogy úgy gondolkozzak, hogy nem én osztom a kártyákat Isten osztja, én felveszem őket, és megnézem. És azt szerint játszok, amit osztottak. Okay? Ehhez alázat kell. A legtöbb üzlethez ugyanez az alázat kell, most a tőzsdézésről tanulok, a tőzsdéhez ez az alázat kell, az élethez alázat kell. Miért? Most úgy tűnik, ez egy ilyen kérdezős nap. Miért kell az élethez alázat? Miért? Mert nincs elég nagy hatalmunk ahhoz, hogy a valóságra kényszerítsük az akaratunkat. Ki az, akinek közöttetek elég nagy hatalma van ahhoz, hogy rákényszerítse a valóság teljes szférájára az akaratát? Egy sincs köztetek? Akkor nektek alázatosnak kell lennetek. Ez a helyzet. Ha uralod a valóságot, nem kell alázatos legyél. Bár ha szeretnéd, hogy szeressenek, akkor lehet, hogy kell, de ha tudod uralni a többi szabad akaratod is, elég melós életed lesz, de akkor nem kell alázatosnak lenned. Jó? Ez ilyen egyszerű. De ha nem akarsz alázatos lenni, akkor legyél büszke, és amit kapsz, azt mind megérdemled. Tényleg. Jó? És haza is mehetünk. Megtanultuk, amit mára kellett, az megvolt. Minden, ami túlmegy ezen, az már csak ragozás. Volt egy nagyon jó gondolat. Vágyak és elvárások közötti különbség. Nem, azt én kérdeztem. Nem, a jó gondolat az volt, hogy mi a szözt kezdjek a vágyaimmal. Nem pontosan így hangzott, de ez az, amiről szél. Kit érdekel, hogy mit kezdjünk a vágyainkkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát erről beszélni kell. Ám ott talán legközelebb. Nem most. Viszont a vallásos kötelezettségünknek eleget téve imával kell, hogy kezdjük. Látom, hogy tudjátok, hogy van vallásos kötelezettségünk. Mindenki rákészült. Nem egyszerű. Tudod, keresztény vagy. Nem biztos, de ha másodszor vagy itt, akkor egyre nagyobb az esélye annak, hogy az leszel. Hányan féltek attól, hogy egy nap keresztények lesztek? Egy őszinte ember sincs. Már az vagy, te már elszúrtad. Ezt előbb kellett volna meggondolni. Persze, amikor először jöttél, azt hitted, hogy megúszod. Azon tűnődtök, hogy mi lett a Sanyival. 3 órát aludtam, ez a probléma. Ez az, túlaludtam magam. Szóval. Hol is tartottunk?
Hogy imádkozni
akartunk. Miért is? A vallási kötelezettségünknek elegetében. Nem? Azért, mert reménykedtek benne, hogy lesz még valami normális üzenet, és ahhoz mindenképpen kell imádkozni, igaz? Jó. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk. Bocsáss meg nekik, mert ítélkeznek. Bocsáss meg mindannyiunknak, minden vétkünkért, minden céltévesztésünkért, minden hibáért, minden bűnünkért. Ez az, ahogy megállhatunk előtted, a megbocsájtás helyén. Nem az önigazság helyén, hanem a megbocsájtás helyén. A kegyelem helyén. Úgyhogy csak köszönjük. Köszönjük ezt a kegyelmet. És adj nekünk, ahogyan mindig szoktál, taníts minket, vezess, vidd előre az életünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Mi a helyzet a kívánságokkal? Ez nagyon jó kérdés ezen. Nekem is gondolkoznom kéne. Ha szerencsém van, akkor megtalálom. És nem szerencsém volt, hanem az Úr erről szeretne beszélni, úgyhogy itt a vers. Zsoltárok 37:4. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Balázs, azt megnézed nekem, hogy hol van, hogy az e világ kívánsága három dolgot sorol föl, ami pusztulásba visz, új szövetség. Oké. A következő. Azt mondja, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Oké. Itt van néhány fontos szó, amit érteni kell ahhoz, hogy ez hasznos legyen. Az első a gyönyörködj. Mit jelent gyönyörködni? A második az Úrban. Mit jelent az Úrban gyönyörködni? És mit jelent a szív? Oké, a szív. És mit jelent a kérés? Kérés. Ezekről fogunk beszélni. Hányan hallottatok már arról, hogy a kereszténység az egy ilyen önmegtartóztató vallás, egy ilyen tiltó vallás? Hányan érzitek ezt így? Oké? Hát, hogy ne vicceljetek. Szóval szép életem volt, amíg keresztény nem lettem. Úgy értem, ne viccelj. Hát semmit se szabad. A vallásom tiltja. Ami jó, azt mind tiltja, és mindenféle marhaságot meg előír. Úgy értem, ezért kérdeztem tőletek, hogy hányan féltek. Még van esélyetek, az ajtó még nyitva van. Mert az menekülj. Oké. Okay. Ez egy hamis kép. Oké? A keresztény vallások 99%-a képviseli ezt a hamis képet. Úgyhogy neked nem véletlenül van ez a hamis képed a kereszténységről. Hogy a kereszténység egy tiltó vallás. Egy aszkéta vallás. Egy ne nyúj hozzá, ne érints, ne ízled, ne is gondolj rá. Tedd ezt, tedd azt, tedd amazt, és szedd össze magad, mert ha nem csinálod jól, akkor még pokorra is kerülsz. Király, alig várom, hogy keresztény lehessek. Ezt kerestem egész életemben. Most végre megtaláltam. Tehát nyilván az üzletben is sanyargatom magam, de ennyire nem bírom. Tehát ezt csak a vallás tudja megtenni. Úgyhogy egész nap verem magam az üzlettel, ami hasonlóan hatékony, és aztán utána spirituálisan átszellemülök, és elmélyedek abban, hogy nem szabad, ne nyújj hozzá, ne ízled, ne szagold, ne is gondolj rá, tedd ezt, tedd amazt, és viselkedj furcsán. És élvezd. Ezben van ilyen is, hogy örülnöd is kell hozzá. Oké. Okay. Ez a kép azért van bennünk, mert ez a kép tényleg létezik. Tehát ez él, csak ez nem biblikus. Oké? Okay? Tehát ez nem a Biblia miatt, nem Isten miatt van itt, hanem sokkal inkább a konkurencia miatt. Oké, hányan tudtok róla, hogy egy szellemi háborúban élünk? Jó, majdnem mindenki, röviden mondom. Annak a valóságnak, amiben élünk, vannak természeti és természet feletti résztvevői. A természeti résztvevőket a legtöbben ismeritek. Oké, emberek, állatok, fizikai törvények, stb. Stb. A természet feletti résztvevők, ugye erről szól a spiritualitás, hogy feltételezzük, hogy vannak, illetve egy ponton tudjuk, vagy tudni véljük, hogy vannak. Ugye mi úgy vagyunk keresztények, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy a természet feletti létezik, és meg vagyunk arról is győződve, hogy ez a könyv írja le a természet felettit részletesen, és pontosan. Most ez szerint a természet felettinek három nagy szereplő csoportja van, oké? Okay? Tehát nem csak Isten létezik, Istenen kívül léteznek további természetfeletti lények, akik viszont mind alá vannak rendelve Istennek, Isten teremtette őket, csak úgy, mint az embereket. Az egyik nagy csoport az angyalok, oké? Okay? Angyalok. Hányan hisztek az angyalokban? Hát ez nem olyan sokan. Oké, okay, ha hiszel Istenben, ha hiszel a Biblia Istenében, akkor hinned kell az angyalokban is, mert Isten teremtett angyalokat. Honnan tudjuk? Mondta. Honnan tudjuk, hogy mondta? Úgyhogy benne van a Bibliában. Honnan tudjuk, hogy ami a Bibliában van, azt Isten mondta? 6000 jogi történelmi bizonyíték. Jó? Apologetikát hallgassd végig, vedd az órát, ott van az interneten, egy csomó weboldalon, többek között az istenlétezik.hu-n, ez az új vezérirány. Jó? Ha tudni akarod, hogy van Isten, és most nem tudod, akkor egyetlen egy akadály van a között, hogy a vágyat teljesüljön, némi tanulás. Jó? Tehát, hogy minden agymosás nélkül jogi történelmi bizonyítékok, tudományos bizonyítékok, informatikai bizonyíték, mindenfajta bizonyíték tömege, oké, hogy Isten létezik. Úgyhogy, ha hiszel Istenben, hinned kell az angyalokban is. És a helyzet az, hogy az angyaloknak egy jelentős része fellázadt Isten ellen. Megteheti ezt egy szabad akarattal bíró lény? Ha? Hát hogyne, hogyne. Ugye nem ismerek egy csomót, aki ezt megtette. Értem? Adieu. Ennyi. És már lázadó vagyok. Pá. Felépítem a saját birodalmamat. A tiéden belül. Aztán a tiéd helyett. Ezt hívják ördögnek. Az ördög szó, mit jelent az ördög szó? Ellenséget jelent. Nem, a sátán jelent ellenséget, az ördög mit jelent? Mindegy, valami hasonlót, vádlót? Diabolosz. Vádló. Okay. Ezek a szavak. Vádló, ellenség, gonosz. És az ő céljuk az embert távol tartani Istentől. Most mivel az ember alapvetően spirituális lény, ezért nagyon nehéz úgy távol tartani Istentől, hogy azt mondjuk neki, hogy nincs Isten. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy alig vannak már ateisták. Tehát alig van olyan ember, aki semmilyen természet felettiben nem hisz. Valamilyen természet felettiben már lassan mindenki hisz. Oké? Okay? Tehát egyre kevesebb az ateista. Úgyhogy az ördög ma már nem nagyon mondja azt, hogy nincs Isten, hanem azt mondja, hogy van Isten, de olyan, mint Shiva, olyan, mint nem is tudom, bármilyen vallás világképe, hogy Buddha, igen, a nirvána, mindegy. De a legjobb, az egyik legjobb trükk, ugye tehát az a legjobb, amikor azt mondja, hogy igen, a Biblia, igen, kereszténység, és aztán csak annyi hamis tanítást visz bele, hogy az egész, ha lehetséges, még mindig távol tartson Jézus Krisztustól, ami a lényeg, ugye ő a kulcs, az a keresztény vallás, amiben nincs ott Krisztus, az a legjobb. Az a legjobb, az szuper, az a legjobb. Úgy értem, az a keresztény vallás, amiben nincs ott Krisztus, az egyrészt pokorra visz mindenkit, aki benne van, és rombolja az összes többit is, az igaziakat is. Tehát úgy értem, ez a legjobb. Majdnem olyan, mint az igazi, épp annyira más, hogy... És ugye, ha az ember nincs mélyen elkötelezve az igazság felé, tehát hogyha nem kritizál minden információt az alapján, amit az elején mondtam, akkor nagyon könnyű beleesni egy keresztény vallásba, amelynek semmi köze, vagy csak nagyon kevés köze van a lényeghez. Oké? Okay? És éppen ezért nagyon sokan tapasztaltátok azt, hogy egy csomó keresztény olyan életet él, olyan mintát mutat, amilyet Isten sose akart, hogy keresztények mutassanak. És ez igazából az ellenség célja. Olyan bizonyságnak lenni a világban, amire az emberek azt mondják, hogy hát figyelj, ha választanom kell a vallások közül, a sorrendben a leges-leges legutolsó plusz még egy pár száz méter az a kereszténység lesz. Bármi mást, csak azt ne. Oké? Okay? Bármi mást, csak azt ne. Én így gondolkoztam. Amikor én voltam az egyik utolsó ateista. Amikor kezdtem kinőni az ateizmusból, elkezdtem spirituális érdeklődéssel nézni a világra, azt mondtam, hogy mindent megnézek, csak a kereszténységet nem. Mert azt már látom, hogy marhaság. Úgy értem, ha láttál már egy misét, akkor onnantól rögtön tudod, hogy az marhaság. Tehát ugye nem kell tovább gondolkozni. Semmi bajom a katolikusokkal, sőt, hálás vagyok értük. Rengeteg drága aranyos hívő van. De a helyzet az, hogy az a rituáli, amit még mindig tartanak, az a mód, ahogyan kinéznek kívülről, és aztán történelmileg, ahogy hozzák magukkal, az eretnekségeknek egy szép nagy csoportja, az most jelenleg egy tökéletes antireklámmá teszi őket. De ugyanúgy az evangélikusok, akik már elvesztették az élő hitüket, a reformátusok, akik elvesztették az élő hitüket, és bárki, aki elvesztette az élő hitét. Oké? Ránézel és azt mondod, ez lesz az utolsó a listán. Mindent kipróbálok, és hogyha nagyon el vagyok már keseredve, és semmi nem marad, akkor lehet, hogy értem, emlékszem, amikor találkoztam a Staudinger Jánossal. Ez egy fontos név, Staudinger János. Írjátok föl, Staudinger János. Ne írjátok föl, semmi jelentősége, csak viccelek. Az én életemben volt jelentősége, ő az, aki megmutatta nekem, hogy van Isten. Egy Amerikából hazaszakadt milliómos palánta. Én vállalkozó voltam, és itt volt egy srác Amerikából, magyar-amerikai, aki misszionáriusnak volt itt. És közben tudtam, hogy a cégnél, ahol dolgoztam, a főgóré az megtért, és meghűült. Viszont a főgórénak én viszonylag nagy tekintélyt adtam, bíztam benne, egy nagyszerű üzletember volt, azt mondtam, hogy vagy meghűült a főgóré, vagy talált valamit, amit nekem is meg kéne néznem. De miért pont a kereszténységet? Úgy értem, tudtam. Sírtam, és közben kíváncsi is voltam. És akkor hallottam, hogy megint egy ilyen vállalkozó fajta fickó, aki sikeres és misszionárius, nem még egy őrült. Hát mondom, megnézem. Egyszerűen nem tudok mit csinálni, meg kell néznem. Ugye spirituálisan nyitott voltam. És így tudod, hogy beszéltem vele, így azt mondtam, ez gáz. De ha ez az igazság, akkor így fogok élni. De ez szomorú hír. Mert a srác azt mondta, hogy be tudja bizonyítani, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. És hogy van Isten, és hogy Isten az, akinek a Bibliában mondja magát. És így láttam magam füstölővel a kezemben, csuhával. Mondom, Úristen. Hát miért? Mert az ember őszinte, ugye? Ha ez a valóság, ha így kell élni, egy a fene, hát akkor éljünk így. De a lényeg, az egyik első dolog, ami kiderült, az az volt, hogy ez a kép hamis. Oké? Tehát ez a kép hamis. Honnan indultunk? A vágyaktól. Elég hosszú kör. Vigyázz, hogy mit kérdezel. De ezt kell, hogy értsétek. Miért? Mert beléd van ivódva, hogy amikor Istenre gondolsz, amikor magadra gondolsz, amikor Isten szeretetére gondolsz, amikor Isten jóságára gondolsz, akkor valami olyasmire gondolsz, amit be kell préselni abba a képbe, hogy ne kívánd! A kívánság. Hányan kívánkoztok néha? Vagy a vágy. Hányatokban vannak még vágyak? Ki kell írtani a vágyakat? Úgy értem, és ez ott van benned valahol, tudod, és úgy elhitted, és Isten jó, Isten szeret, de közben itt van ez a hang, ne kívánd, ne vágy! Tudod, és akkor próbáld a kettőt összevetni valahogy, tudod, fölébredtem reggel, bár csak egy jó napunk lenne, de ez már kívánság volt, várjál! Tudod, és nem, ne legyen jó napunk, de hát ezt meg miért? Tehát, ugye értem, tudod, hogy van ez? És az ördög örül. És az ördög azt mondja, yeah, ez az ember sose lesz boldog. Ez bezárt, ez megharapta a saját farkát, és nem fogja elengedni soha az életbe. Ugye értem, semmit nem kell csinálnom vele, csak ott hagyom, és ahogy éli az életét, ez simán tönkreteszi magát. Ugye értem, a tökéletes keresztényt megalkottam, mondja az ördög. Közben az a parancs, hogy ne kívánd, nagyon is helyén való. Csak semmi köze nincs ehhez a képhez. És megpróbálom elmagyarázni. Megtaláltad a verseket? Hol vannak?
1 János 2:16.
Na jó lesz. Előkészítettem kellően? Kíváncsiak vagytok? Mehet? Ha ezt megérted, szabad leszel. Ezt érted? Ha ezt megérted, ennek az egyensúlyát, akkor szabad leszel. Ez nagyon nagy tét. Oké? Ez nagyon nagy tét. Ha ezt megérted, akkor igazán szabad leszel. És nagyon kevesen értik. Oké? Nagyon kevesen értik. Csak a két szélsőséget. a hedonizmust látjuk, ahol a szívem az Uram és a Királyom, a szívemet követem, és úgy élek, mint egy állat, és tönkre megyek bele, mert miközben hajszolom az élvezeteket, és felemészt a kívánság tüze, valójában elveszítem az életemet. Felszínes marad, aztán üres lesz, és egyre nagyobb élmények egyre kisebb örömet okoznak, és a vége teljes kiégés. Láttam ilyet, oké? Okay? Csak egyszerűen nem működik. Miért ne csináld? Nagyon egyszerű, nem működik. Csak ennyi, mert nem működik. Értem? Ha egy autót szeretek, és akarom használni, akkor nem úgy parkolok le vele, hogy egy téglát teszek a gázpedálra, hogy amíg áll, addig is csutkán pörögjön a motor. Nem? Vagy így csinálod? Nem. Mit csinálod az autóval? Hát jó, az bírja egy darabig, de egy fél éven belül biztos tönkre megy. De miért nem csinálok ilyet? Mert a vallásod tiltja, mert korlátolt vagy. Te nem vagy normális. Hát azért nem csak ilyet, mert gondolkozom. Mert nem akarom tönkretenni az értékeimet. És Isten ugyanígy ad utasításokat. Azt mondja, figyelj, ha leparkolod a méregdrága kocsidat, ne tegyél járó motor mellett téglát a gázpedálra, hogy max fordulaton pörögjön egész éjjel. Tilos. Bűn. Te bekorlátozol engem. Jó, akkor csináld. Tudod, és igazából ezt mondja. Azt mondja, hogy mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Oké, csináld. De ezzel az erővel minden nap levághatsz hobbiból egy darabot az ujjadból is. Azt miért nem csinálod? Mert az neked fáj. De a kategória ugyanaz, bűn, céltévesztés, ami az eredeti értékeket tönkreteszi. Amikor azt mondja Isten, hogy ne kívánd, akkor egy ilyet mond. Látod ezt? Nem látod. Nem látod, mert nem így gondolkozol. De erről van szó. Ezek szerető parancsok a te védelmedben. És van egy feloldás rájuk. Oké? Tehát nem az aszkétizmusra hívnak fel ezek, hanem, tehát nem azt mondják, soha többet ne ülj. Hozzányúltál az autódban a gázhoz? Te nyomkodtad a gázt a kocsiban? Nyomkodod a gázt? Tilos! Nem ezt mondja. Azt mondja, használd normálisan. 230 a végsebessége az autónak. Ahol engedélyezett, menj 230-at. Értem? Gyorsulj, ahogy csak bírsz. Fékezz, amekkorát szeretsz. Értem? Normális üzemmód. De amit túlmegy a normális üzemmódon, az tönkreteszi. Ha? Megvan? Megvan? Összeáll? Hol vannak az kövérsek? Egy János, már Jánost megtaláltam, de nem egy Jánost. Egy János 2.16. Miért olvassuk a Bibliát? Hát ha nem olvassuk a Bibliát, akkor nem sokat tudunk. Akkor nem sokat tudunk. Egy János 2.16. Itt van, ez jó lesz nekem, ez nekem elég. Azt mondja, ne szeressétek a világot. Tessék, hát ezt erről beszéltem. Benne van a Bibliában. És az előbb még azt mondtam, hogy nincs benne. Azt az első vers, amit elolvasok, az itt van, mondja. Találtál még egy jót, Balázs, nem ez, nem vagyunk elég erősek. Rezsdent, töröd ki. Tönkre teszed az üzenetemet. Oké. Okay. Ha ezt Pásztor Kende megtudja... bezáratja az üzletember találkozót, hogy mi ez, nem, ez már eredményes élettalálkozó. Mi nem javítotok ki? Jó. Oké. Okay. Ne szeressétek a világot. Hányan szeretitek a világot? Három-négy őszinte ember. Figyeljetek, erre vagyunk kiképezve. Az egész bánatos életünk arra tanított, hogy szeressük a világot. Nem is tudtuk, hogy van más. Oké, okay. A világ... definíciója, mi ez a görögben? Kozmosz. Rendet, rendszert jelent, oké? Okay? E világ, ennek a valóságnak a rendje, a rendszere, szervezettség, koncepciók, elvek, szemlélet, egy rendszer. Ez a rendszer, ennek a világnak a rendszere, az ördög rendszere, oké? Okay? Isten átadta ezt a világot az ördögnek. Ez a világ egy ellenséges világ. amelynek az a célja, hogy téged, aki Istentől elválasztva születtél, ebben az elválasztottságban és ezzel együtt nyomorban tartson, és hogy ebben is hajj meg. Ez a célja a világnak. De, mert a játékot, a világjátékot szabad akaratok mellett játsszák, ezért a játékot ámítással, csalással, hazugsággal játsszák. Ámítás. Ha sikeres leszel, boldog leszel. Ez az ámítás, oké? Okay? Ha megvan ez a kocsid, akkor az életed teljes lesz. Ha megtalálod az igazit, akkor örökre szeretni fog, és kényeztetni fog életed végéig. Oké? Okay? Ámítás. Állítások, amelyek a te jogos, legbelső vágyaidat, kívánságaidat szólítják meg, de egy hamis megoldást tesznek eléd. Érted? Egész életedben hajtasz, hogy megtaláld az igazit, és utána másfél év után elválsz. Ha-ho-ha-ho. Úgy értem, 20 évig adod a véredet, hogy megcsináld az első millió dollárodat, megcsináltad, és egy trottyos öregember vagy, akinek elment a kedve az élettől. Jó, nem feltétlenül. De azon találod magad, hogy amit elértél, abban nincs ott az, amit ígértek. Jó ez? Találd meg az igazit? Persze! Csináld meg az első millió dollárodat? Persze! Csak kezeld aként, ami. Oké? Okay? Nem téglát a gázpedálra, hogy nehogy lehűljön a motor reggelre, hanem kezeld aként, ami. Aki szereti a világot, a szó, amit itt a szeretetre használ, az az agape. A feltétel nélküli szeretet. A feltétel nélküli szeretet feltétel nélküli engedelmességre ítél téged. Azaz ez a vers azt mondja, hogy ne légy ennek az ellenséges rendszernek a feltétel nélkül alávetett rabszolgája. Ez jól hangzik ez a tanács? Ez egy jó tanács? Ez egy olyan tanács, amit adnál a fiadnak, a lányodnak? Úgy értem, ha a feltétel nélküli feltétlen engedelmességre kötelezett szerelmes rabszolgája vagy ennek a világnak, akkor drogozol, 5 pasid, 5 nőd van egyszerre, az életed célja az, hogy kigyúrd magad, kopasz legyél, és nem tudom, most mondjátok, és 10 kilóval kevesebb. Mindig 10-zel. Tehát mindegy, hogy hol tartasz. Jó? Tehát, hogy ugye te egy zsákutca, érted? Ne szeressétek a világot. Miért? Mert tönkreteszitek magatokat. Mert ez egy olyan rendszer, ami nem arra lett kitalálva, érted? Amely azt mondja, hogy arra lett kitalálva, hogy mind kövérek, hízottak és boldogok legyetek. Gyertek az én keblemre, mondja a világ, és hízzatok kövérre, én szeretlek titeket, én szolgálok titeket, nem úgy, mint Isten. Isten csak tilt, Isten azt mondja, hogy ne tedd, ne nyúj hozzá, aztán tedd ezt, tedd azt, és különben pokolra jutsz, úgy értem, Isten nem szeret, én a világ szeretlek titeket. Gyere, nézd meg, hogy csillog, a tiéd lehet. Csak add nekem az idődet, a figyelmedet, csak add nekem, úgy értem, csak egy kicsit kell küzdened, 20-30 év és a tiéd lehet, jó? Úgy értem, a világ ámít téged. És mit mond Isten? Öregem, ébredj föl! Ne szeresd a világot! Ne szeresd! Olvasom tovább. Miért? Mert ha nem olvasom, nem sokat tudok. Se azt, ami a világban van. Oké. Okay. A világ szó rendet, rendszert jelent. Ami a világban van, az azt jelenti, hogy ami része, és ahogyan része ennek a rendszernek. Ne szeresd a pénzt, mert a pénznek a szerelme minden gonosz gyökere. Ez azt jelenti, hogy a pénz rossz? Nem. A pénz egy eszköz. Isten adót fizetett. Ugye Jézus itt volt, add meg a királynak, ami a királyi, Istennek, ami Istenét. Sőt, benne van az új szövetségben. Abszolút fogadja ezt a rendet. Ő találta ki. Oké? Okay. De a pénz szerelme, megint agape, feltétel nélküli odaszántság, amikor a döntéseidben semmilyen más mérlegelés nincs, csak az, hogy van-e benne pénz, akkor te már nem élsz, hanem egy feltétlen engedelmességre kötelezett rabszolgája vagy a világnak. Oké? Okay? Üzletileg, hogy van-e olyan menedzserképzés, olyan sikerszeminárium, ami tényleg sikerre viszi az embereket, és azt tanítaná, hogy hozd meg a döntéseidet úgy, hogy hol a pénz, és csak ez alapján. Nincsen. Nincsen. Persze a pénz miatt van ott mindenki, de ahhoz, hogy pénzed lehessen, a pénzed nem lehet az Istened. Ugyanez a helyzet. Ne szeressétek azt, ami a világban van. Mi van a világban? Ami a világ rendszerét, irányultságát szolgálja ki, ami ezt a csalást, ezt az ámítást, és ahogyan ezt az ámítást építik, erősíti. És ilyen módon minden lehet a világban, és minden lehet csak egyszerűen eszköz a világból. Értitek a különbséget? A különbség a te hozzáállásodban van. Hányan tudtok pénz nélkül élni? Hát ti mind testiek vagytok. Ti nem vagytok jó keresztények. A jó keresztény, annak nem kell pénz. Hát ez nem igaz. Hát értem, ez nem igaz. A jó keresztény csak egyszer nem szereti a pénzt. De sok van neki. Nem. Mindig van annyi, amennyi kell. És használja. Lehet, hogy szabadabban, nagy lelkükben használja a pénzt, mint egy világi ember, aki szereti. Ha egyszer a kezem közé kerül, kis görcsös markom rászorul, és bár annyi lém van, hogy nem tudom már hova tenni, de nem veszek rajta semmit, mert mi van, ha elveszítem? Ugye? Mert amíg nem volt, addig az volt a baj, hogy nincs, és mikorra lesz. És most, hogy van, most az a baj, hogy lehet, hogy elveszítem. Hogy értem, normális vagy? Hogy értem, 20 éve dolgozok, értem, vegyek rajta valamit? Tehát nem vagy normális, hát akkor elfogy. Elteszem. Na jó, valamit megengedünk magunknak, de nagy csűröket építünk, oda betakarítjuk, amink van. És ez ad nekünk biztonságot. Sokan gondolták ezt például 1,5 évvel ezelőttig. Nagy csűrökben ott volt a sok lé, az egyszer csak fogta magát, és így az árfolyamok így... Azt a csűr üres volt. Pedig, ha tudták volna, hogy kell tőzsdézni, akkor vették volna a fáradtságot, és ahogy elkezdtek zuhanni az árfolyamok, esésre spekuláltak volna, és egy vagyont kerestek volna rajta. És a csűr még jobban megtelt volna. De nem így gondolkoznak, hanem a biztonságukat az emberek a pénzből merítik, a világból. És Isten azt mondja, és ezt ilyen lassan csinálom, nem jutok el a vágyakig, pedig nagyon jó kérdés volt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. A kettő kizárja egymást, oké? Nézzetek nektek balra, jó? Mindenki nézzen egészen balra, szembe a fallal, jó? Világos, aki hol ül, jól van, jól van. Van, aki jól csinálta. Oké, tehát nézzetek balra, az jó, kinek hol van a balra? Hányan vagytok olyanok, akik miközben balra néztek, jobbra is néztek. Igen, akinek szemüvege van, és tükröződik benne minden. Érted? Tehát nincs... Tehát, oké, aki a világot szereti, aki erre megy, az nem megy egyszerre arra is, mert Isten és a világ céljai irányultsága 180 fokos ellentétben vannak egymással, ez érthető? Aki szereti a világot, az nem szereti Istent. Tehát aki a világnak engedelmeskedik, az nem engedelmeskedik Istennek, mert mindent fordítva csinál. Nem tárgyszerűen fordítva, a motivációinak a szintjén fordítva. Oké? Okay? És aztán lehet, hogy tárgyszerűen is. Tehát, hogy mit tudom én? Tehát lehet, hogy minden nap levágsz egy darabot az ujjadból, és azt hiszed, hogy jobb ofa. Lehet, ezt nem tudom. De lehet, hogy olyan dolgokat csinálsz, amik külsőre helyesnek tűnnek, de a világ szeretetéből adódik, amit csinálsz, és így helytelen. Egy jó dolgot csinálsz rossz módszerrel, csak idő kérdése, mikor válik a dolog is rosszá, és tesz tönkre. Jó? Tehát a módszernek kell jónak lennie, az alapelveknek kell jónak lennie. Ugyanúgy a keresztény, ha jó alapelveken éli az életét boldogan, akkor élheti az életét boldogan. És minden világi ember irilli. Honnan van ennyi örömmel, honnan van ennyi spontanitásod, hogy tudod az életet így élvezni, hogy csinálod? Pedig azt hittem, hogy te keresztény vagy. Az is vagyok. Kizárt dolog. Ez kizárt dolog. Nem lehet. Nem lehet.
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, az nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak a kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Oké. Tehát a szem kívánsága, a test kívánsága és az élettel való kérkedés. Kívánság. Azt mondja, hogy ne kívánd. Ne kívánd. A szem kívánsága, a test kívánsága és az élettel való kérkedés. Gáz. És elmúlik. Ennek a világnak a kívánsága elmúlik. Képzeld ezt el. Ti túl fiatalok vagytok még ehhez. De mondjuk nem is jó a példa. Mindegy. Mindegy. Egy példán gondolkozom. Képzeld el, hogy egy rendszert követsz. Okay? Követsz egy rendszert, aminek mindent odaadsz. Okay? Mindent odaadsz. Idődet, energiádat, pénzedet, életedet, családodat, mindent. És a rendszer megszűnik. Nincs kártérítés, nincs jóváírás, nincs semmi. 20 év munkája, 20 év elkötelezettsége, 20 év irányultsága egyszer csak puf, és a köd is eltűnt. Ennek a világnak a kívánsága elmúlik. Az egész el fog múlni, de aki Isten akaratát teszi, az megmarad örökké. Úgyhogy ennyi a framework. Most lássuk a kívánságot. Miről szól a kívánság? A kívánság arról szól, hogy elhalasztom az életet egy későbbi időpontra. Figyelsz rám? A kívánság az, amikor elhalasztom az életet egy későbbi bizonytalan időpontra. A kívánság az, amikor egy olyan feltételhez kötöm az életem örömét, elégedettségét, boldogságát, amelyhez nem kellene kötnöm. És ezt a kötést elvárás szinten teszem meg. Ez a kívánság. Következőképpen néz ki. Úgy vágyom egy feleségre. Nem lehetek boldog, amíg nem nősülök meg. Meg kell találnom a nagy őt. És addig, amíg nem találom meg, addig vágyakozom utána. Képeket alkotok róla. Este, amikor lefekszem, róla álmodozom. Reggel, amikor felkelek, rögtön őt látom, mert róla álmodoztam, amikor lefeküdtem. És elképzelem, hogy milyen jó lesz. Megfigyelem az álomképemet. És értéket tulajdonítok neki. Figyeljetek a szavakat. Jó lesz. Úgy értem, szeretni fog engem. Az életünk boldog lesz. Elkezdek hozzá kapcsolni olyan dolgokat, amik nincsenek is benne, oké? Egészséges is leszek, mert aki szerelmes, az egészséges. És tele leszünk pénzzel is, mert csak így lesz igazán szép a kép. Tehát milyen hülyeség lenne úgy álmodozni erről, hogy megtalálom a nagy őt, és csak hétvégén látom 2 órára, mert ő is egy másik műszakban, meg én is egy másik műszakban dolgozunk, és frusztráltak vagyunk akkor is, amikor találkozunk. Ezt nem, ilyenről nem álmodozok. Nem. Minden rózsás lesz. És mi történik? Elkezdek gyönyörködni benne. A gyönyörködés az az a lelki állapot, amikor valami olyasmit szemlélek, aminek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottam. Olyan nagy jelentőséget, hogy hozzákötöm az életem teljes folyamát. Azaz az életem boldogságának a feltételéül szabok valamit, és aztán gyönyörködöm benne. Oké? Okay? Ez a kívánság. Ne kívánd. Ez a parancs. Miért ne kívánd? Mert ezt mazohizmusnak hívják. Úgy értem, ez az önpusztítás leggyönyörűbb formája. Miért? Azért, mert azok a képek, kezdjük a másik, ahhoz, hogy az életed ma tele legyen örömmel és boldog legyen, nem szükséges ez a feltétel. Azaz nem igaz, amit gondolsz. Nem az a baj, hogy szeretnél egy igazit, az a baj, ahogy gondolsz rá. Te azt mondod, hogy az életem akkor lehet teljes, azaz én ma akkor érezhetek örömet, akkor lehet egy teljes életem, ha ez a feltétel teljesül. Viszont egy olyan feltételt szabsz, aminek a teljesülése nincs a kezedben. Hányan vagytok itt Istenek? Hányan tudjátok uralni a valóság részleteit? Ezt már az elején tisztáztuk. Uraljátok? Mindet? Nem? akkor nem tudod elintézni, hogy holnap meg legyen az az igazi, akit szeretnél, igaz? Úgyhogy egy olyan feltételhez kötöd az életed folyását, amely nincs a kezedben, és amelynek a bekövetkezése nem garantált. Ezt érted? Hogy hívják ezt? Üzletben. Üzletben ezt hazárdírozásnak hívják. Vagy hülyeségnek. Röviden. Hülyeségnek. Mert mi történik? A nagy igazi, a nagy ő 10 év múlva lesz meg. Ezt érted? Hát de nem így álmodtad, úgy álmodtad, hogy holnap jön. De a valóság az az, hogy 10 év múlva jön. Az, aki holnap jön, az szörnyű lesz. És holnap után bánni fogod, hogy egyáltalán megismerkedtél vele. Az igazi 10 év múlva jön. És te mit csinálsz 10 évig? 10 évig elhalasztod az életet. Az élet örömét, az élet szabadságát. Ezt értitek? És csinálsz még egy másikat is. Figyelj, csinálsz még egy másikat is. Miközben gyönyörködsz a vágyadban, nem vagy képes gyönyörködni Istenben. Ezt érted? A vágyad és a vágyad tárgya válik az Istenedé. Mit jelent az, hogy az Istenedé válik? Hogy a gondolkodásod, a figyelmed, az összpontosításod legfőbb központjává válik, a legfőbb orientációjává, a vezetőddé, az uralkodóddá, mind az érzelmeiden, mind a döntéseiden, mind a gondolkodásmódodon, és így az egész életeden. Jó, persze nem feltétlenül annyira szélsőségesen lehet, hogy még elmész dolgozni, és miközben vágyakozol, de hogy szabad nem leszel, az biztos. És hogy meg lesz az okod rá, hogy miért ne legyél boldog ma, az is biztos. Süt a nap, de az igazi most sincs itt. Hogy értem? Az élet szép, itt vagyok a barátaimmal. De az igazi nincs itt. És ezt csinálod 10 évig, oké? Okay? És utána, amikor megvan az igazi, figyelj, ez a legjobb. Ez a legjobb. Megvan, és 1,5 év múlva elváltok. Ezt érted? Mert rájössz, hogy az egész egy nagy átverés volt. Hogy nincs ott az élet a világban. Nincs ott benne, amit beleálmodtál, az nincs ott. Ezt érted, egyszerűen őrület, az nincs ott. Tehát nem csak, hogy nem jött az igazi, de ha jött volna, akkor sem működött volna. Érted, hogy Isten miért mondja, hogy ne kívánd? Kezd összeállni. Lassan. Akkor mindaz, hogy cölibátusban fogunk élni. Ez az üzenet. Értettem, Sanyi. Régóta gondolkozok rajta. Cölibátus, a katolikusok csinálják jól. Ez az. Maga mit nevet? Azt hiszi, viccelek. Hogy hívják a női papokat? Az várjál. Apáca, ez az, király. Ez a kettő. Apácák és papok. Vagy a lényeg a cölibátus. Tehát ez a... Ez az üzenet? Nem. Figyelj. És emlékszel a versről, amit az elején olvastam föl? Hányan emlékeztek még rá? Ezt azért olvastam föl, hogy ne legyetek teljesen elkenődve. Amíg eljutok a lényegig. Mert az üzenet ez. Figyelj. Figyelj. Gyönyörködj az Úrban. És megadja a szíved kéréseit. És most minden szót meg kell, hogy nézzünk. Adjatok nekem még ennyi időt. Tudok még 15 percet maradni? 15 perc. Jó, minden szót elmagyarázok, és a fanfárok meg fognak szólalni a háttérben. Oké, a sötétben fény fog gyúlni, még könny is kicsordulni a szemedből. Oké, mert Isten jó, érted? Isten jó. Isten az, akinek mondja magát. És nem ő a rossz fiú. Oké? Az ellenség stratégiája az, hogy azt mondja, hogy ő a rossz fiú. Miközben az ellenség a rossz fiú. Csak nagyon jónak akarja mutatni magát, hogy legyen egy pici esélye. Érted? Hogy legyen egy pici esélye. Figyelj, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Kezdjük a szívednél, oké? Okay? Ez a lényeg, a szíved. A szíved a lényed legbelső, legmélyebb pontja. A motivációidnak, a szándékaidnak, a törekvéseidnek a lényege. Oké? Okay? Az, aki igazából vagy. Ami a szívedben van, az a lényeg. Van egy csomó minden, amit szeretnél, de valójában nincs ott a szívedben. Csak azért szeretnéd, mert a kultúrád előírta. Oké? Tehát vannak olyan törzsek, ahol ahhoz, hogy valaki férfivá serdüljön, 1000 vágást ejtenek a testén. Ezzel ki lehet végezni valakit. Ezt értitek? 1000 vágás. És a szerencsétlen vágyik erre. Miért? Mert férfi akar lenni. De ki a bánat mondta neki, hogy ennek bármi jelentősége van? A kultúrája. Az emberek körülötte, a démonok körülötte megtanították neki, hogy így kell élni. Érted? Ezt kell tenned. És megvágja magát 1000-szer. Van, aki belehal. És aki túléli, az férfi lesz. És elmebeteg. Ezt értitek? De ugyanakkor vannak igazi szívbeli motivációk, szükségek, igények, kérések, vágyak, amik a lényedhez tartoznak, amiknek be kell teljesülnie. Tehát azokat Isten nem azért adta, hogy aztán hát végre valamivel meggyötörhessen, és mondhassa, beléd helyeztem a vágyat arra, hogy megtaláld az igazit, és amikor elkezdesz menni utána, akkor megtiltom. Tehát ez a legperverzebb dolog, amit el tudok képzelni. Ez csodás, ezt ezért csináltam, mondja az ördög. De Isten nem azért tette oda azt a vágyat, hogy utána megtiltsa, hanem azért, hogy betölthesse. Ezt értitek? De a lényeg az, hogy a szíved legmélyén lévő, legmélyebb igényeket, figyelj, csak ő maga tudja betölteni. Ezt érted? És aztán, ez van legbelül, és aztán van egy csomó dolog kívül, ami jelképezi ezeket a legbelső vágyakat, amiket ő már betöltött, és behozza őket a hétköznapodban. Ilyen például a férfi-nő kapcsolat. A férfi-nő kapcsolat jelképe a te kapcsolatodnak Istennel. A te kapcsolatod Istennel a legfontosabb ahhoz, hogy boldog lehess, de aztán ezt éled a feleségeddel való kapcsolatban hétköznap. És aztán Isten szeretné, ha örömöd lenne, hogyha az életedben hatalmad lenne, és ezért ad neked munkát, ad neked családot, ad neked alkotást, ad neked felelősséget, hogy lásd azt az életet, amit Istennel élsz. És ezek, és egy ilyen hagymaként ezek rakódnak egymásra, de a leglényegesebb legbelül van. A világ azt mondja, hogy szerezd meg, ami kint van, legyen meg a felszín. És a belsőről nem is tud. Isten azt mondja, hogy megadom a felszínt is, de mit ér az, ha nincs meg a belső? Kezdjük belül, építkezzünk belülről kifelé, megadom neked a szíved kéréseit. És ebben elmegyek odáig, hogy nem csak azt adom meg, amiről te nem is tudtál, de amit amikor megkapsz, akkor egyszer csak az öklöd lazul, és kinyitod a kezedet. Amikor ezt megkapod, akkor egyszer csak hazaérkezel. Emlékszem rá, amikor először hazaérkeztem. Haza, Istenhez. Először egy imában. Ott sétáltam az erdőben, és potyogtak a könnyeim, és rájöttem, hogy soha egy pillanatra nem éltem még addig. Ezt értitek? Megadta, amire leginkább szükségem volt. És abban a pillanatban ott láttam, hogy mind az, amit vágytam, amit akartam, ami miatt küszködtem, az annyira jelentéktelen. Tehát nem az, hogy nem szabad. Szabad! De ki a bánatot érez olyan, mint amikor tudod, kérdezi a kisgyerek az apukájától, hogy milyen az a nász éjszaka? Hát ez a legcsodálatosabb dolog a világon. És van ott csoki? Tudod, nem, hát csoki, hát nem a csoki a lényeg. Nem, hát akkor annyira nem is érdek. Mert nem is érti, hogy miről van szó. Még gyerek. És ugyanúgy mi is gyerekként élünk, és Isten a lényeget akarja odaadni. És aztán csokit is. Hát ha kell a csoki a nászi szakához, akkor lesz csoki is. Ez nem gond, de hidd el, nem a csoki a lényeg. És Isten ilyen módon építkezik. És utána figyelj, elkezdi a külső rétegeket is, annak megfelelően, ahogy odaadhatta a lényeget, áthozni a valóságodba. Az én élményem az volt az életben, hogy először szabad lettem, hogy először a lényeget kaptam meg, ami után azt mondtam, hogy basszus, ha soha többet semmit nem kapok, ez király volt, ennyi, itt lejle vége a műsornak. És Isten elkezdte adni hozzá. Elkezdett rendbe jönni az anyagi helyzetem. Lett családom. Egyszer csak egy házban laktunk, sikeres lettem, elismert, egyre nagyobb tekintéllyel, és elkezdtek jönni olyan ajándékok Istentől, amik ilyen felesleges ráadások, amik messze többet adnak annál, mint amire én a világban vágyni mertem valaha. Ezt értitek? Úgy értem, Isten benne van a bizniszben, hogy megadja a szíved kéréseit. És mivel a szívünk nem egyforma, ezért nem ugyanazt kapjuk. Ugye, értem, hé, Sanyi, nekem is lesz akkora vállalkozásom, mint neked? Hát egyrészt nem akarnál akkorát, másrészt nem hisz, nem, csak akkor, ha ugyanolyan a szíved, mint az enyém. Ugye, értem, ha én vagy, tehát, hogy Isten a te szíved kéréseit akarja megadni, rád szabva, aki te vagy, annak megfelelően. És hogyha én Juditnak a szíve kéréseit kapnám, boldogtalan lennék. Hogy értem, Uram, miért tetted ezt velem? Én nem akarom ezt az életet élni. De ő igen. De ő igen. Hogy ne nézd a másikat. Tudd azt, hogy Isten személyes. Úgyhogy megadja a szíved kéréseit. Jól hangzik ez? Ez azt jelenti, hogy megkapod a lényeget, és minden egyebet ráadásba. Mindent, ami számít. Oké? Okay? Most lássuk a következőt, a kérés szót. Jó, ez nagyon fontos. Kérés szó. A kérés és a vágyakozás, vagy követelőzés között a különbség a hozzáállásban van. Oké? Okay? A kérés az egy olyan a lényedből adódó kérés, vágy, elképzelés, aminek a teljesülését szeretnéd, de nem szabott feltételéül a boldogságodnak. Azaz azt mondod Istennek, hogy figyelj, tök jó lenne elmenni nyaralni a családdal. És nagyon élvezné. Uram, elviszel minket? És azt gondolom, hogy ha ez jó nekünk, akkor el fogsz vinni. De nem muszáj. Ugye, ha válaszod azt, hogy nem, akkor azt mondom, hogy rendben, talán majd máskor. Mit csinálunk most? Oké, a kérés az egy szabadon kiélt vágy, aminek nem engeded meg, hogy egy pillanatra is uralkodjon. Ezt érted? Ezt érted? Miért? Mert nincs a kezedben a jövő. Ha nem történik meg, akkor szükségtelen boldogtalanságot fogsz átélni. Isten azt mondja, hogy figyelj, 2 év múlva megyünk el nyaralni, akkor lesz tökéletes, addig sok más dolgunk van, úgyhogy 2 évig ez nem lesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a legjobb, ami történhet veled, az az, hogy 2 évig nem mész el nyaralni, és hogy aztán 2 év után elmész. Semmi baj. Ez nem azt jelenti, nem úgy a legjobb, hogy jó lenne most menni, de hát nem lehet, hanem úgy a legjobb, hogy nem lenne most jó menni. Istennek ez a válasza. És ha ő azt mondja, hogy nem, akkor azt azért mondja, mert amit kértél, nem jó neked. Nem most, nem így, nem ebben a helyzetben. Úgyhogy a vágyjá növekvő kérés pusztítóvá kezd válni. Úgyhogy nem hagyod. Kérésnek tartod a vágyaidat. Erre figyelsz. Hogyan figyelsz rá? Úgy, hogy nem nézegeted reggeltől estig. Mert ha reggeltől estig nézegeted, ha arról álmodozol, akkor elkezdesz értéket adni neki, elkezded hozzákötni a lelkedet, és ahogy elkezded hozzákötni a lelkedet, mit csinálsz? Elkezdesz gyönyörködni benne. Elkezded odaadni magad neki, és ahogy elkezded odaadni magad neki, Istenedé válik, és elkezd uralkodni az életeden. És önmagad kis ilyen a saját farkába harapó kutyaként a rabszolgája leszel. Mert mi a mód arra, hogy az élet működjön, a vers másik részét? Gyönyörködj kiben, az Úrban, az Úr legyen az Istened, az, akitől jön minden jó, az, aki vezeti az életedet, az, aki figyelj, nem az ellenséget, hanem tényleg elkötelezett az érdekeid mellett, ő legyen az, akire figyelsz. És itt persze ez a kérdés felmerül, tényleg el van-e kötelezve az érdekeid felé? Hát olvasd a Bibliát, erről szól az evangélium, erről szól minden, de a vallások nem ezt mondják. A vallások azt mondják, hogy te vagy elkötelezve Isten érdekei felé, úgy értem? Minden vallásban a hívők Isten rabszolgái. Egyébként ez is egy biblikus kifejezés, csak tudd, hogy mit jelent? Mi Isten szeretetének vagyunk a rabszolgái. Mint az a rabszolganő, aki szerelmes az urába, és akit az ura feleségül vett, és akinek a kérései és vágya szerint irányítja a birodalmat. Tényleg a rabszolgája? De milyen rabszolga? Mint férnek a felesége? Úgyhogy, kiben gyönyörködünk? Az Úrban. De ezt ebben a világban nehéz, öregem, mert a plakátokra nem ez van kiírva. A plakáton nem az Úr van. plakáton a nyaralás van. Meg a másik férfi, meg a másik nő, meg a másik kocsi, meg a karrier, meg különféle koncepciók és elképzelések, amik mind azután kiabálnak, hogy a te istenedé lehessenek, hogy bennük gyönyörködj, és nekik add az életedet. Úgyhogy ezért járunk gyülekezetbe. Bingo! Ezért nem magányos keresztényként élünk, mert nem bírod ki egyedül, ugye? Ha azt hiszed, hogy kibírod egyedül, hülye vagy. És ezért még bocsánatot se kérek. Ugye, te elbizakodott, mamlasz vagy. Nem bírod ki egyedül. Értem, nem vagy ennyire erős. Azért járunk közösségbe, hogy legalább néha legyenek körülöttünk emberek, akik a valóságban élnek. Akik ugyanazokat az értékeket emelik fel, amik igazán fontosak. És ezért olvassuk a Bibliát rendszeresen, ezért imádkozunk rendszeresen, mert nem akarunk ebben az ellenséges világban megfeledkezni az eredeti életünkről, az eredeti célunkról, az eredeti szabadságunkról. Úgyhogy gyönyörködj az Úrban, és a gyönyörködést már tisztáztuk, a gyönyörködés az, amikor valaminek nagy értéket tulajdonítasz, és mert nagy értéket tulajdonítottál neki, ezért a vágyaid, a szíved, a gondolataid automatikusan zuhannak felé. Miért nem gyönyörködsz az Úrban? Tudom, hogy nem gyönyörködsz. Na, a legtöbben néhányan gyönyörködtök. De a legtöbben nem. Tudjátok, miért nem? Mert nem az Úron gondolkozol. Mert nem gondoltad át soha, hogy milyen szép. A nagy őben azért gyönyörködsz, mert este vele feküdtél, reggel vele ébredtél, egész nap róla ábrándoztál, különféle képeket képzelsz el, beleéled magad, ami mind helyes. Csak egy nem valós valóságról gondolkozol így, egy álomhoz házasodsz. Isten valóságos. Álmodozz Istenről. Képzeld el Istennel, hogy milyen lesz megtalálni a nagy őt. Képzeld el Istennel, milyen lesz a legszebb nap. Képzeld el Istennel. Sződ bele Istent mind abba, amin gondolkozol. Benne gyönyörködj. Nem, ugye nem egy aszkéta módon, egy ilyen elvonult módon, hogy én a világ dolgaira nem is gondolok, se kocsi, se feleség, se gyerek pedig vannak, hanem asszony, hagyjál, te világi vagy. A gyereket szoptasd meg te, úgy értem, fürdesd meg, fektesd le, én az Úrral vagyok, tudod. Nem, egy valós világban élünk, kapnák is az asszonytól. Azt mondom, hogy Uram, az asszony te adtad. Egy Mózes, ott van benne. A gyereket te adtad. Mindez ajándék. Minden, ami van az életemben, az szent, hogyha hitben élem. Ha rád nézek először, és ahogy itt állsz előttem, a szemeim rajtad keresztül, ahogy az élesség átállítódik, egyszer csak Isten arca mellett látom a feleségemet, a munkámat, a gyerekeimet, a vágyaimat, a kéréseimet. És minden a helyén van. És minden olyan helyen van, ahol nem tesz tönkre. A kocsival megyek 200-at, de nem teszek téglát a gázpedálra este. A gyerekkel nagyot focizok, de nem ő irányítja az életünket. A munka egy rabszolga, de nem én az övé, ő az enyém. És a dolog működik, és az élet a helyén van. És tudod, mit látok? Hogy a háttérben van egy menedzser, a mindenható Atya Úristen, akinek messzebb ér a keze, mint nekem. És több dolog valósul meg, és csodálatosabban, mint hinném. És idejében, lehet, hogy nem az én idejemben, hányszor volt, hogy veszekedtem, én is, meg az asszony is, az Úrral, hogy már rég meg kellett volna csinálnod. Mint ahogy a kislányom mostanában mondja. Hogy ez hihetetlen. A kislányom 3 éves, ő irányítja a családot. Tehát ha nem állunk ellen, öregem, olyan rend lenne nálunk, furcsa rend, az ő rendje, apa, ki? Apa, ne oda tedd! Nem úgy akartam! Nem, vedd le onnan! Máshogy... Ugye, letettem a tányérját az asztalra. Csak nem úgy, ahogy ő gondolta. Ugye, most nézünk tévét! Nem, most már lefekszünk. De most nézünk tévét! Nem, most nem nézünk. De igen, most tévé! Azonnal! És ha nem, akkor hiszti van. Ugye, mi is ilyenek vagyunk Isten előtt. Isten sokszor mondja azt, hogy aranyos vagy, szeretlek, de nem. Nem most. Úgyhogy Isten építi a jövődet hiddel, szeretettel, de abban van egy csomó minden, aminek nem akkor van itt az ideje, amikor te szeretnéd. Sok minden, amit szeretnél, az valójában nem egy túl jó gondolat, vagy még tanulnod kell hozzá, érned kell hozzá. Egy csomó minden benne van még a képben, de a lényeg az az, hogyha gyönyörködsz az Úrban, megadja szíved kéréseit. És nagyon bölcs ember vagy. Nagyon bölcs ember vagy, hogyha nem kívánkozol, hanem kérsz. Hol van az aszkétizmus? Sehol. A keresztény felfedezi a szívének a kéréseit. Látni akarom. Igen, nem egy ilyen túlzott befelé fordulással, tudod, mindig csak itt bekukucskálok, hogy mi van ott bent, mert az néha nyomasztó, hanem így, hé, Uram, azt hiszem, hogy ezt én tényleg szeretném. Mit csinálok? Nem rejtegetem, nem teszek úgy, mintha nem akarnám, hanem odaadom neki, és azt mondom, hé, Uram, itt van ez. Én ezt témává tenném. mit szólsz? Ha? Jó, de ha tőled nem kapom vissza, akkor ott marad az asztalon. Párszor megkérdezem, és hogyha te nem növeled ezt a gondolatot, ha te nem csinálsz belőle egy látást, egy jövőképet, akkor én nem erőltetem. Majd idejében. És így az én életemben is van egy csomó dolog, amire úgymond vágyom. Csak nem vágyakozom, hanem kérésként ott van az Úr előtt, és nem foglalkozom vele túl sokat addig, amíg nem jön el az ideje. És nagyon tudok örülni, ha kék az ég, hogyha esik az eső, ha a gyerekem rám nevet, ha a feleségemmel tudunk egy jót beszélgetni, hogyha minden apróságnak, remélem, igyekszem, tanulok, utolsó gondolat, felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel. Balázs mindjárt mondja is, hogy hol van. Felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel. Oké, a nagy nyerességet hányan értitek? Nagy nyereség szó megvan? Nem kell definiálni. A kegyesség az az Isten szerint valóságot jelenti. Azt, hogyha gyönyörködsz az Úrban. Oké? Megelégedettséggel. A kéréseimet akkor tudom kérésként megtartani, ha megtanultam elégedettnek lenni. Pál ezt mondja, megtanultam a körülményeim között elégedettnek lenni. Milyen pitiáner, lúzer magatartás ez? Mondja egy igazán törtető, dörzsölt, világi gondolkodó. Úgy értem, pont az viszi előre a világot, hogy nem vagyok elégedett a dolgokkal. Téves, nem igaz. A világot előre viszi a szeretet, amely megtanult a körülményei között elégedettnek lenni, de vannak kérés szinten céljai. És a szeretet által motivált ember a kérés szinten lévő céljaiért, amelyek közül Isten elővesz egyet-egyet, nagyobb teljesítményt tud nyújtani, mint bárki, ezt értitek? Hihetetlen teljesítményt. Istennel és emberként is. De a megtanulni a körülményeink között elégedetnek lenni, az valami olyasmi, hogy itt van a mai nap, és 1000 dolgom nincsen. Tudjátok, mennyi mindenem hiányzik? El sem tudom mondani. Értem, az egész nap sorolhatnám, hogy mi mindenem hiányzik. Tehát csak fölmegyek az internetre, és elkezdem nézni a lehetőségeket. Ez sincs meg, ez sincs meg, ez is jó lenne, de ez sincs meg. És megint rajta vagyok egy úton, ahol elhalasztom az életet. Vagy likvidálom az élet örömét, amiatt, ami nincs. Miközben megtehetném, hogy hálás vagyok azért, ami van. És miközben hálás vagyok azért, amim van, és most figyeljetek, rájövök, hogy amim van, pont elég ahhoz, hogy most, ma egy teljes életet éljek. És most elárulok még egy titkot. Teljes életet élni soha máskor nem lehet, mint most, ma. Ezt érted? A világ egyik legnagyobb becsapása az, hogy megpróbál rávenni arra, hogy a holnapra halaszd az életedet, és ma valami mást csinálj, például vágyakozz. A holnap egy illúzió. Ugye értem, holnap is ugyanazt fogja mondani a világ. Fölébredsz holnap, és azt mondod, na, akkor ma leszek boldog. Nem, majd holnap, tudod? Kislányom mondja ezt mindig, amikor megeszi a reggelimet. Majd holnap kapsz. Nagyon aranyos. Elhalasztja a jelenlegi dühömet holnapra. Ezt csinálja a világ is. Azt mondja, hogy persze, tudom, hogy élni akarsz, tudom, hogy csak nyugalmat akarsz, majd holnap, jó? Ma még teszel érte. Ma még vársz rá, ma még készülsz rá, majd holnap.
Oké? És a holnap azt jelenti, hogy soha. Ezt értitek? Soha. De hogyha nem vagy elégedett, akkor hogy lennél képes ma élni? Akkor lehetetlen. Akkor valójában sose élsz. Ezt érted? Soha. De ha ma észreveszed azt, amit van, és azt mondod, hogy köszönöm, Uram, esik az eső, gyönyörű, amilyen kis köröket rajzol a tótságban, ahogy pereg az ablakon, ahogy esernyővel mehetek a szélben. Ezt napsütésben sose tudom csinálni. Úgy értem, hálás vagyok, köszönöm, Uram. És amim van, az az, amivel ma élhetek. Figyelj, ha a világ leggazdagabb emberének nincs meg ez a képessége, akkor ugyanolyan nyomorultul éli meg a napjait, mint valaki, aki a túlélésért küszködik naponta. Ezt értitek? Az élet élményben semmi különbség nincs. Érted? Semmi különbség nincs. Van egy ilyen mondás, mindenki a maga szintjén nyomorog, ez igaz? Mindenki a maga szintjén nyomorog, addig, amíg ezt meg nem tanulja. Amen? Mennyei Atyán, kérünk téged, hogy add nekünk ezt a bölcsességet. És add, hogy ezt éljük, és egy olyan bizonyság legyünk az emberek előtt, amin ámulnak, hogy lássák, hogy te mit terveztél a számunkra, hogy lássák, hogy miről is szól az élet. És persze, hogy mi magunk élvezhessük és élhessük szabadon, kérve és türelemmel, elégedettséggel várva és örülve, hálásan örülve annak, amink már megvan. Úgyhogy kérünk téged, add nekünk ezt az életet, és persze ennek az életnek az első lépése a kapcsolat veled, hogy elfogadjuk az evangéliumot, a megváltást. Azt mondod, hogy aki csak hiszte benned, annak örök életet adsz ajándékba. De csak ennyi. Azt mondod, szeretnél örök életet? Igen. Akkor higgy bennem, mint a megváltódban. Meghaltam a bűneidért, és ha hiszel én bennem, örök életed van. Ezt mondja Jézus Krisztus. Úgyhogy, ha szeretnél örök életet, ha szeretnéd ezt a szabad életet, akkor mondd Jézusnak, hogy elfogadlak, mint a megváltómat. Elfogadlak. Elfogadlak, mint ajándékot. Elfogadlak. Benned fogok gyönyörködni. Legalábbis megpróbálom. Taníts erre. Te leszel az Istenem, és te örök életet adsz nekem. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.